Köszöntöm a gyülekezetet. Legelőször szeretnék a gyerekekhez és a fiatalokhoz szólni. Van egy ilyen bibliai igénk Pál apostoltól. Ismeritek-e, kedves gyerekek? Akár esztek, akár isztok, akár mit cselekszetek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Szeretném megkérdezni, hogy tudtátok-e azt, hogy még az evés és az ivás is Isten szolgálhatja? Vagy szoktatok erre gondolni, vagy mondták esetleg már apu vagy anyu mondta-e, hogy az sem mindegy, hogy mit eszünk, vagy mit iszunk. És meg tudjátok-e mondani, vagy valaki közületek, hogy miért? Hát hiszen csak egy ételről van szó. Megesszük, lenyeljük, megemésztjük, hát mit számít az? Szerintetek milyen összefüggés van a Biblia és az ételek között? Van összefüggés? Vagy ti akármit megesztek? Nyugodtan őszintén meg lehet mondani, hogy mit gondoltok erről. Igen, van összefüggés a Biblia szerint az étkezés és az Isten dolgai között. Mégpedig azért, mert a Jóisten úgy alkotott meg minket, hogy az ételek által mi okosabbak, bölcsebbek, illetve mondhatom így, hogy tisztább gondolkodásúak lehetünk. Ha pedig össze-vissza étkezem, amit éppen megkívánok, akkor homályos lesz a gondolkodásom, és nem fogok tudni koncentrálni a Jóisten dolgaira. Tudtátok ezt? Én remélem, hogy igen. Azt mondja még egyszer a Biblia, azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekszetek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Vagyis, hogyha ezek után asztalhoz ülünk, szoktunk imádkozni az asztalnál? Igen. Lehet-e imádkozni az asztalnál egy olyan étel előtt, ami nagyon egészségtelen, nagyon rossz? Ugye azért imádkozzunk, hogy Jóisten segítsen meg minket, és adjon nekünk egészséget. De hogy is imádkozhatnánk tiszta szívvel, hogyha az tele van olyan zsíros, rossz ételekkel, amik nem az egészségünket szolgálják. Ugye, hogy nem imádkozhatunk akkor nyugodt szívvel. Milyen érdekes, hogy az életben minden mindennel összefügg, és hogyha étkezünk, akkor nem az ételről van önmagában szó, hanem az elvekről. Mert az étkező asztalnál is, mint az életben mindenhol, elvek vannak. Ugye tudjátok, gyerekek, hogy vannak elvek. Fontosak az elvek. Az étkezésünket is elvek szabályozzák. A Jóisten nem azért teszi ezt, hogy elvegyen valamit tőlünk, hanem hogy adjon. És mit ad nekünk? Az egészséges táplálkozással az Isten szerintetek mit ad nekünk? Nektek mit ad? Hogyha éppen céklát esztek, vagy sárgarépát, vagy káposztaféléket, vagy növényeket, sok-sok zöldséget, gyümölcsöt. Szeretitek a diót, a mákot? Olyan sok egészséges élelmiszerünk van. A Jóisten azért adta ezeket, hogy az ő dicsőségére ehessük ezeket, vagyis, hogy az egészségünket szolgálja, és hogyha mi egészségesek vagyunk, az jó nekünk? Igen, és másoknak is jó. Mert ha ti nem vagytok betegek, akkor anyunak és apunak nem kell mondjuk otthon maradnia a munkahelyéről, és egészségesnek, életerősnek lát titeket, és akkor anyu és apu boldog, és mi is boldogok vagyunk, ha ilyennek látunk benneteket. Jegyezzük tehát meg, hogy akár eszünk, akár iszunk, és bármit cselekszünk, mindent az Isten dicsőségére tegyünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és elmehettek a helyettekre. Köszönöm. A kedves gyülekezet számára pedig fellapoznám Jakab levelét, és a jól ismert, de még mélyebben megismerést kívánó igét szeretném felolvasni. Jakab levele első fejezetéből. A 14. verstől, tehát Jakab levele első fejezet 14. verstől. Így hangzik az ige. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Olvasom a 18. verset is. Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Nagyon kifejező az ige, azt gondolom, ugyanis két generációt sorol fel, hogy hogyan fogan meg a bűn, először a kísértés, bocsánat, hogyan fogan meg a kísértés, a gyermek születéshez hasonló folyamatról van szó. Amikor valami megfogan, azt látja-e az emberi szem? Nem. Pedig megtörtént. Emberi szemek, vagy emberi szem számára láthatatlan módon megfogan valami, és azt sem tudjuk, hogy megfogant. Minden megy tovább, úgy, ahogy eddig. A legelső jel arra, hogy valami történt, ugye, a fogantatás az egy pozitív folyamat, itt a bűnt negatív folyamatként szemlélteti a Biblia. Amikor ugye kismama állapot jön létre, és elkezd a méh ugye tágulni, és várandós lesz ugye a kismama, az anyuka, és láthatóvá válik. Majd világra jön a gyermek. Hosszú út vezet addig, amíg valamiből egy látható dolog lesz. Ez a jó esetében is így van, de a rossznál is így van. Ezért nem bízhatunk magunkban. Mert a mi szemünk sokszor nagyon későn lát dolgokat meg. Nagyon későn. Kivéve, hogyha valaki proféta. Ha valaki Isten profétája, és Isten idejében, még mielőtt meg lenne, Isten megmondja. De nem vagyunk proféták, legalábbis a szó szoros értelmében nem. De a név profétai név a Biblia szerint. Sok idő telik el a kísértéstől a bűnig. Bűne a kísértés. Bűne a kísértés. A kísértésről az ember nem tehet. De itt szeretnék nyitni egy zárójelet. Van, amikor tehet. Tudnélik, nem mindig a kísértés jön az emberhez, mert akkor nem tehetünk róla. Ugye ez a fejünk felett ugye elszálló luteri hasonlat a madár vagy gólya esetem, de ha fészket rak a fejünkön, arról tehetünk. De van, amikor az ember kockázatot vállal, és mi lépünk, vagy az ember lép a kísértés, vagy a kísértő felé. Az Isten ilyenkor is megvédhet. Megvédhet. De nem várhatjuk azt Istentől, hogy mindig megvédjen, ha az ember kockázatot vállal. Ezért az Isten elveket adott nekünk, hogy mi maradjunk távol a kísértéstől, ezáltal a bűntől is távol maradhatunk. Ez a világ tele van bűnnel, és tele van kísértéssel. A kísértés a bűn előtt jár. Emlékeztek, amikor Lót és Ábrahám ugye azon gondolkodott, hogy ki melyik területet válaszza. És Lót elmegy Szodomába, kereskedőváros. Ábrahám a nyugodt, csendes vidéket választja. Inger szegény, úgy is mondhatnák, unalmas, mai fiatalok így mondanák. Inger szegény. Lót egy más világot választ, és nézzétek meg egyiknek és a másiknak is az útját. Ki hozta Isten Lótot? Igen. Mert Isten kegyelmes. De milyen jó lett volna, vagy milyen jó, hogyha az ember nem Szodoma és Gomorát, vagy az ahhoz közeli vidékeket választja. Visszatérek az alapigére. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága. Személyes meggyőződésem az, hogy mi olyan gyakran hivatkozunk Sátánra, és időnként joggal, de nagyon sokszor az ember maga tehet a hibáért. És ha megnéznénk, akkor Sátán rájátszott, de ha mi ellenálltunk volna, akkor az a hiba, az a bűn nem esett volna meg. Mert azt mondja az írás, álljatok ellene az ördögnek, és az elfut tőletek, nem azért, mert én erősebb vagyok az ördögnél, hanem mert Isten, Krisztus erősebb az ördögnél, és én őt hívom segítségül. Fontos, hogy előfordulhat, hogy sok bűn esetében az ember játszadozik a kísértéssel. Azt mondta az Úr, hogy ne közelíts a fához, és ne illesd. Ott van benne a gondolatban, hogy ne is gondolj rá, mert a gondolat sokszor ott indul el a rossz, a gondolat. És Éva elkezd beszélgetni a bűnnel. Beszélgetni. És csillagos, ötös válaszokat ad a kígyónak. Az Isten nekem azt mondta, hogy és sorolja, és sorolja, és sorolja, hogy mit kéne csinálni. De mégis ott van, és mégis beszél, és csodálkozik, és ámul, és elveszíti a józanságát. Ilyen az ember is. Ezért nem mindegy, milyen zenét hallgatunk. Ezért nem mindegy, milyen társaságba járunk. Ezek nem korlátok, vagy tilalomfák, hanem lehetőségek. Lehetőség, hogy jó emberek közé járjak, hogy jó barátok közé járjak. Nem könnyű kérdés ez. A Biblia szerint az ember igenis a saját bűneiről nagyon sok esetben tehet. Mert ha Dávid elment volna a háborúba, akkor egészen más történt volna, mint ami végül történt Betsábéval. Nem hazudott volna, nem paráználkodott volna, és nem gyilkolt volna, ha a helyén van. A bűn melegágya, amikor az ember unatkozik, amikor az ember nincs a helyén. Kérdés, én a helyemen vagyok-e? Vagy ti a helyeteken vagytok-e? Az Isten művében, az Isten szolgálatában. Mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, pontosított fordítás szerint heverészik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta, mondta az Úr Káinnak. A Biblia azt tanítja, hogy nem lehet játszani a kísértéssel, és nem lehet játszani a kis hibákkal sem. Úgy nevezzük ezt, hogy hajszálrepedések. Ti mit gondoltok, amikor a ház falán az első hajszálrepedés látszik? Azt mondjuk, hogy hát kicsike. Én nem ezt mondom. És szerintem ti sem. Amikor a ház falán egy hajszálrepedés van, akár fél milliméteres, és az egy év múlva egy milliméteres, soha nem mondjuk azt, ugye, hogy ez egy kis repedés, nincs jelentősége. Mert az ember pontosan tudja, hogy ez már visszafelé nem fog menni, csak előre. Ilyen a kísértő, ilyen a kísértés is. Kis fokozatokon keresztül valósul meg, hogy hozzá tudjunk szokni. Mert a bűnhöz hozzá lehet szokni? Nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon furcsa kérdés. Hozzá lehet szokni a bűnhöz? Hogy már észre sem veszem, és ápolom a gondolatokat, és ott van a szívemben, lelkemben. Saul nem egyik napról a másikra lett olyan, amilyen lett. Maga is megborzott volna, ha látta volna magát egy későbbi Saulként. És ez a titok, ez a bűnnek a titka, Sátán tudja, hogy pont olyan fokozatokban kell alkalmazni a bűnt, hogy észre se vegyem. Vagy mindig azt mondjam arra a plusz kis dologra, hogy nem fontos. És az egész már fontos, ugye? De az a kicsi nem. Lépésről lépésre lehet megszentelődni, és lépésről lépésre lehet elkárhozni, vagy elbukni. Senki sem lesz jó egy hét alatt, és senki sem lesz megáltalkodott egy hét vagy egy hónap alatt. Azonban a sok kis rossz, az nagy bűnökké alakul át. Semmelyik bűn nem indul tehát nagyban. Egyébként a mikrobiológiában is oktatják, hogy nagyon sok ideig adnak tápsókat egy élesztő tenyészethez, semmi nem történik az égvilágon. Ezt nevezik lappangási vagy lakfázisnak. Semmi. Hiába adják a tápsókat, nem történik. Majd hirtelen megindul a szaporodás. Tehát a biológiában is ez van. Az Isten azonban azt mondta, amely napon eszel arról a fáról, bizony meg fogsz halni. És nem hal meg az első emberpár. Még így nem. Fizikailag. Mert az Isten olyan Isten, aki már csírájában látja az elbukást, a teljes véget. És azt hiszem, hogy ezért kell olvasnunk a Bibliát, mert emberektől ilyen tudást nem nyerünk és nem lelünk. Isten idejében elmondhatja nekünk, hogy bajban vagy. Valahogy. Egy ige által, az imádsásán, a Szent Lelk által, valamilyen úton, módon, vagy egy emberi eszköz által, aki szól nekem. Voltatok-e már így? Valakivel beszélgettek, és van egyetlen mondat, ami nekem lett számva. Szerintem szinte mindannyiunknál van ilyen. És érzem, és úgy megyek haza, hogy ez Isten üzenete volt. Figyelmeztetni akart. Mert szól az Úr egyszer vagy kétszer, de nem ügyelünk rá. És ha én visszaemlékezem az életem korábbi éveihez, minden esetben tudom, hogy szóltak. Hogyha hibát követtem el később, és nem figyeltem rá. Isten mindig szól. Idejében szól. Különbség van azonban a között, hogy valaki beleesik a bűnbe, vagy felemelt kézzel teszi azt, tudatosan, szándékosan. Isten mindig különbséget tesz a között, hogy valaki bele zuhan egy helyzetbe. Nem számolt fel, nem vette komolyan, és beleesett a bűnbe, és Isten kihozza őt. De különbség van a között, hogy valaki lábbal tiporja Isten törvényét. Figyelmeztették sokszor. Szóltak neki. De nem. Ezért ilyen szempontból Isten mindig figyelembe veszi az ember állapotát, és emlékeztek, hogy amikor Nátán próféta Dávidnak elmondja a bűnét, emberileg azt mondanám, hogy ez halál. Nincs mentség rá. Mert Dávid, és még azt sem mondhatnám, hogy véletlen volt, mert Dávidnak ezt el kellett terveznie. De mégis Isten látott Dávid szívében valamit. Belekerült a bűn örvényébe. Egyik hozta a másikat. Nem gondolta végig. Ezért nem törhetünk pálcát, és ez is igaz, és ez is fontos, senki felett, mert a bűnnek törvénye, de a tétel is hagyhatom, a bűnnek örvénye van. Jézus azt mondja, hogy ugye fogjul ejt a bűn. Nem tud szabadulni tőle. Ezért leírhatunk egy bűnöst, de ő beteg. Sőt, én is az vagyok a bűn miatt. Nincs bűntelen ember. Mindannyian valamilyen szinten a bűn örvényében vagyunk. De Isten ki szeretne bennünket hozni ebből. A kísértés súlyát legjobban az mutatja meg, hogy angyalok is elbuktak benne. És ez nagyon fontos gondolat, azt gondolom. Mert az, hogy az ember elbukott, hát az ember elbukott. De azt írja az írás, szombatiskolában ezzel is foglalkoztunk, voltál felkent oltalmazó kérub. Úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál, fedhetetlen voltál útjaidban. A legmagasabb rendű lény a teremtett lények között elbukik a bűn miatt. Tehát a kísértés a legkevésbé sem játék. Mert ha egy oltalmazó angyalfejedelem az örvényébe került és elbukott, akkor mi sem menekülhetünk. Ezért nem szabad nyilván játszani a kísértéssel, sem a bűnnel. A zsidókhoz írt levél azt írja, hogy Jézus Krisztus az ő testének napjaiban ugye könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könny hullatás között járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani, és itt jön a szó, a haláltól. Mi az, hogy a haláltól? Jézus számára a legkisebb bűn is halált jelentett volna, és ami számunkra is. És amikor azt mondja neki Péter, hogy mentsen, Uram, nem kell néked meghalnod. Jézus átlát, és mit lát? A kísértést. És azt hiszem, hogy ez a krisztusi gondolkodás, amikor átlátsz egy szituáción, nem az embert látod, hanem a mögötte lévő kísértést. Ez a lényeg. Mert az ember gyakran az embert látja. Te engem megbántottál, te ilyen és ilyen vagy, ő is csak ember. Nem. Mögötte van a kísértés. A hívő ember egy konfliktusban nem az embert látja. Az hiba. Hanem a mögötte lévő ördögi tervet mindig. Távozz tőlem, sátán. Nem Péternek szólt. Távozz tőlem, sátán. Tehát a mögötte lévő terv, a hívő ember az egyes események mögött húzódó folyamatot látja. És olvassátok Ellen White könyveit. Ellen White mit csinál? Folyamatokat világít meg. Miért jött létre a bűn a mennyben? A legelső fejezet. És annyira kristálytiszta a folyamat, hogy az ember csak csodálkozik. Ellen White egy fejezet alatt leírja pontosan a folyamatot, mindent. És azt mondom, ezt ember nem írhatta le. Mert ez a mögöttes, amit ember nem láthat. És ha bizonyságtételeket olvassuk, nézzétek meg, mindig a folyamat, mindig a mögöttes tartalom. Ezért kell, és hasznos, olvastunk a Bibliát, és Ellen White írásait is azt gondolom, hogy a folyamatokat érthessük. Sokat jelent, ha az ember szemlélete átalakul. Hogyha az ember valamilyen gondolatot gyakran ápol magába, mi fog történni? Megteszi? Sok esetben nem, mert a törvény tiltja. Ez egy fontos dolog, hogy az ember ápol magában gondolatokat, de nem teszi meg, mert nem szabad. Na, ez még nem szentség. Ez egy nagyon szép hívő élet lehet akár. De Isten nem ilyen embereket keres az országában. Mert ne azért ne tegyük a rosszat, mert nem szabad. Nem azért nem lopok, mert akkor börtönbe kerülök, vagy bíróságra. Magáért a jóért teszem a jót. És a rosszat azért nem teszem, mert gyűlölöm. Jézus azt mondta, a profécia, hogy a te törvényed a keblem közepette van, szívem. Tehát a hívő ember gyűlöli a rosszat, és szereti a jót. Ez az üdvösség. Semmi több, de nem is kevesebb. Gyűlölni a rosszat, és szeretni a jót. És az, hogy gyűlölöm a rosszat, az mit jelent? Ha jön a kísértés, felfedezem, hogy ez kísértés. És visszalépek. És mit csinálok? Húzok egy falat, és Ellen White azt mondja, mondjatok egy imát, és utána teljes erővel álljatok ellen. Mondjatok egy imát az Istenhez, akár napközben, és aztán teljes erőtökbe álljatok ellen. Ez a két lépés a bűnnel szemben. Nem kevesebb, és nem több. Van, aki mond egy imát, de aztán engedi, hogy hadd menjen. Van, aki nem mond imát, hanem görcsöl, ellenáll, és nem megy. Mondjunk egy szívből fakadó imát, ha a kísértés jön, és álljunk teljesen ellent neki. És menjünk el onnan. Ne felejtsük el, hogy a bűn drog. A bűnnek drog hatása van. Elveszítheti az ember a józanságát. Mert azt mondta az Isten, hogy a kertnek minden fájáról ehetünk, csak egyről nem ehetünk. Mindezt hol mondja? Még egyszer. Azelőtt a fa előtt, amiről nem szabad enni. Csak ugyanazt mondta az Isten? Csak ugyan? Tényleg? És a kígyó már mit csinál? Igen, egy kis pszichológia, ugye? Sátán tudja, hogy én mire gondolok. Nem azért, mert belém lát, hanem mert ismer. 40 éve, 50 éve, 30 éve. Ő egy mentalista, ő tudja. Tudja, hogy én mikor, nagyjából mire gondolok. Mit fogok tenni? Nem nehéz engem törbecsalnia, mert ismer. Ismerte a szüleimet. Ismeri a teljes családfámat. Tudja a kísértésemet. Tudja a bűneimet. És ki tudja számolni, hogy 99%-os pontossággal be tud húzni a csőbe. És a személyes véleményem, itt most a személyes véleményem az, hogy gyakran elbagatelizáljuk ezt a kérdést. Állj ellent a bűnnek. Ezt az éneket szeretném, ha majd a végén énekelnénk, mert győzelmed által az erőt csak nő. Ez egy fontos dolog. Minden egyes bűn gyengít, és minden egyes győzelem, ugye, erősít. Egy fontos dolog. De Isten annak ellenére, hogy mi beleesünk a bűnbe, nem hagy magunkra. Ellen White azt írja, a bűn súlyát az mutatta meg, hogy Isten fiának meg kellett érte halnia. Ez a bűn súlya. Tehát amikor Jézust a kereszten szemléli az ember, mit kell, hogy lássunk? A bűn súlyát. Hogy nem lehet játszani a kísértéssel. Mert Káin arra gondolt, mi lenne, ha... Mi lett ebből gyilkosság? Miért? Mert nem volt állam. Nem voltak törvények. Ő ápolta magában ezt a gondolatot. Ezért a rendszeresen ápolt gondolat hatalom. Pál apostol azt mondja, csak amik igazak, amik tiszták, és sorolja, amik szentek, ezeken gondolkodjatok. Miért? Mert az emberi agy úgy működik, hogy amin rendszeresen gondolkodok, amit forgatok a fejemben, az létrehoz gondolatokat, sőt, új idegi impulzusokat. Figyeljétek meg, hogy olyanná válunk, amin gyakran gondolkodunk. Az emberi jellemet a gondolatok formálják. Min szoktunk gondolkodni? Másokon? Magunkon? Jó vagy rossz dolgokon? Ezért az sem kizárt, hogy az ellenség arra törekszik, hogy mi negatív dolgokon gondolkodjunk. Mert ezzel elpusztíthat minket, és mindent, ami nemessé teszi az ő népét, az Isten népét. Ne engedjünk ennek. Ha vannak is nehézségeink, ápoljuk a pozitív dolgokat, és a pozitív gondolatokat, a jóról beszéljünk. Voltak-e nehézségek Pál apostol idejében? Én úgy tudom, hogy voltak. Voltak-e nagyobb nehézségek, mint ma Pál apostol idejében? Amikor egy gyülekezetre azt mondja, hogy őrjöngtök, és sorolhatnám, azt nehézségnek hívjuk, az válság. Amikor egy apostol Rómát járja, és még egységről szó nincs, hanem különböző gyülekezeti csoportokról beszélünk, egyik ezt vallja, a másik azt. A törvénnyel mi a helyzet? Nem tudják, teljes a káosz. És Pál ott van, meg a 12, és igyekeznek kitisztázni. Hogy a törvényt eltörölték, nem törölték? Hát be kell valljam, ehhez képest a mai tudományunk meglehetősen egységes. Tehát ne aggódjunk emiatt, de az fontos, hogy a beszélgetéseinkben, imáinkban igyekezzünk felemelkedni a jó dolgok felé. Kedves gyülekezet, miért is beszéltem erről? Mert azt írja az írás, hogy az utolsó időkben Isten egy olyan népet készít elő, akiken nincsen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle. És ez egy nehéz kérdés, ez a tökéletesség kérdését veti elénk. Tehát, hogyha nem engedek a kísértésnek, abból nem lesz bűn, nem nő fel, és nem lesz belőle halál. Ez a megszentelődés útja. A kísértésnek, a kísértőnek való ellenállás. Úgy éljük tehát az életünket, hogy bármi történik, vegyük észre a jót, az áldást benne egyben, legyen röntgen szemünk, és lássuk meg mögötte a kísértést is, ha van. Fontos dolog. Gyermekeinket tanítsuk meg erre a szemléletre is, ifjainkat. Mert nagyon hamar elviheti őket a világ. Mi is voltunk fiatalok, ugye? Egy fiatal máshogy működik, úgy tudom. És ifjúkoromban én magam is így tapasztaltam. Sok idő kell ahhoz, 35 év, 40 év, mire egy ember érett személyiséggé válik. De mi lesz egy 17 évessel? Mi lesz egy 11 évessel? Mivel nincsenek önálló adventista iskoláink, mint például Amerikában vagy más helyeken, a világ iskoláiba járnak gyerekeink. Ellen White azt írja, gyermekeink, ha lehetséges, ne nőjenek fel a világban. Ne nőjenek fel. Hozzatok létre iskolákat. Adventista nevelőkkel elszerűen, minden szinten elszerűen. Itthon, amennyire én látom, de javítsatok, ha nem így van, ezek nem jöttek létre. És ezt nem bántásként mondom senki, vagy nem kritika, csak jelzem, hogy gyermekeink, az én gyermekeim is a világban nőnek fel. Reggel megy el a gyermek 6:30, és este 5-re, 6-ra jön haza a világból. És van este 6-tól 9-ig, 10-ig 4 órám. Nem könnyű kérdés ez. És a kísértésnek hogy fognak ellenállni? Vagy ha mi a világban dolgozunk, mi hogy fogunk ellenállni? Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Még egyszer küldj egy imát az Istenhez, és teljes erővel állj ellene. Adja meg az Úr ezt a fajta gondolkodást, ezt a szemléletet nekünk, családunknak és gyermekeinknek az ő kegyelme szerint. Amen.
Énekeljük közösen imádság előtt a 261-es énekünk első és második versét, majd az imádság után a harmadik verset. Tehát 261-es ének első két versét énekeljük. Thank you. térdeinket meghajtva imádkozunk.
Szerető, jóságos mennyei atyánk, hogy nyelvünkön sincs a szó, te már egészen érted azt, sőt, még nem is látjuk, hogy a bűn felnövekedett, te már látod. Látod a hajszál repedéseket, látod, hogy megfogant valami, és figyelmeztetsz, köszönjük. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, add, hogy a füleink nyitottak legyenek, szemeink is, mert gyakran késő látni a bűnt, amikor az már felnövekedett, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Istenünk, adj nékünk jelzést, hogyha a szívünkben megfogant a bűn, hogy később elkerülhessük a hatalmas bukást, ahogy Dávid. Urunk, szeretnénk, ha látnánk és hallanánk téged, amikor szólsz, figyelmeztetsz többször is. Szeretnénk elkerülni a hatalmas eséseket, a szakadékba zuhanást, szeretnénk üdvözülni, szeretnénk eljutni a te országodba. Nem vagyunk bűntelenek, nagyon nagy hibáink lehetnek és vannak, Urunk. Bocsásd meg ezeket, szabadíts meg ezektől, és segíts, hogy újabb hibákat ne kövessünk el. Add, hogy egymással is rendezzük, hogy egy-egy kis tüske nehogy felnövekedjen, és óriási megosztottságokat okozzon emberek és embercsoportok között. Urunk, ezt kérjük tőled, hogy a kísértésben a halált és annak a csíráját lássuk, hogy ne bagatelizáljuk el, ne vegyük félváról a bűnt, mert angyalok és angyal fejedelem bukott el emiatt. Mi pedig csak emberek vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, figyelmeztetsz, intsz, fedsz és buzdítasz minket a jóra. Add, hogy pozitív gondolatokon időzzön az elménk, ne a rosszon, hogy felemelkedhessünk hozzád. Jézus Krisztusunk nevében, aki éjjel sírva imádkozott, de nappal örömnek örömével hirdette az evangéliumot. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, jó atyánk, Jézusban. Amen.